Istenünk, tőled kérünk áldást, mi mai őrizők szeretnénk a te igédnek eleget tenni. Attól, hogy nyitott szívvel tudjuk hallgatni azt, amit elkészítettél számunkra. A te szeretetedre, a te bölcsességedre vágyunk ebben, és kérünk, hogy hadd legyen a mi szívünkben kemény elhatározás arra, hogy mi neked engedelmes életet éljünk. Hisszük azt, hogy te olyan férfiakat akarsz belőlünk faragni, akik a te képviselőid ebben az egész világban, és megvalljuk neked, hogy nagyon sokszor szenvedünk a bűntől terhelt világnak, a nehézségeiben, a mindennapi támadásokban, attól, hogy megtanuljuk ebben a helytállást, a következetességet, a hozzád való ragaszkodást, a tiszta utakat. Így kérünk áld meg ma a csendes napunkat. Köszönjük, hogy a feleségeink vigyáznak a háttérben, hogy olyan sokan szolgálnak, hogy ennek a csendes napnak a rendje is töretlen legyen. Áldjad meg őket is, és védj körül a te oltalmaddal minket. Amen.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Vég Tamás lelkész testvérem nevében is, aki most nem tud itt lenni, de kérte, hogy adjam át a köszöntést. Isten igét olvasom a példabeszédek könyvének 4. fejezetéből, egyetlen verset, és majd utalok még más versekre is. Így hangzik a példabeszédek 4. fejezetének 23. verse. Minden féltve öltött dolognál, féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Arról a mandátumról lesz szó egész nap, amellyel Isten az embert megbízta, és különös érdekessége ez a Mózes első könyvben olvasott igének, hogy az első feladat megjelölés, amit egy férfinek, egyébként még akkor egyedülálló férfinek Isten kimond, ez, amit ma végig próbálunk gondolni, hogy művelje és őrizze azt, amit Isten rábízott ott az Édenben. Ez a teremtés első gondolata, megbízatása, és ez az, ami most elénk kerül, ennek is egyik aspektusa az őrzés. Amit most elolvastam, bibliai igét, ez a központról beszél. És szeretném ezzel a bevezetővel ezt a napot elindítani, és nyilván ki fog ezt bomlani egészen gyakorlati kérdésekké. Mert nagyon komoly gyakorlati kérdést érint ez a felolvasó bibliai ige is, az élet beszéde. Mit kell a férfinek, és mit kell az embernek leginkább óvni és őrizni? Azt gondolom, hogy sok és sokféle féltve őrzött dologhoz kötődünk, ragaszkodunk. Érdemes ezeket végig gondolni majd. De jönnek idők, amikor nem csak leértékelődnek, hanem teljesen el is értéktelenednek dolgok, sőt, ezzel együtt át is értékelődnek dolgok az ember életében. Válságos idők ezek. Néha megijedünk ezektől, pedig ezek arra valók és arra kényszerítenek bennünket, hogy rendet tegyünk az értékek világában. Áldott ajándék egy ilyen idő. Egész másként fogjuk fel, ha így látjuk. Arra valók, hogy helyes értékrend határozza meg végre a gondolatainkat, az életünket, vagy újra, ha eltértünk ettől. Rendelt idő, hiszen azt mondja a Prédikátor könyve, megvan az ideje a megkeresésnek, megvan ideje az elvesztésnek, megvan ideje a megőrzésnek, és megvan ideje az eldobásnak is. Érdekes összefüggés rendszer ez, amit érdemes végig gondolni. A kérdés, vajon felismerjük-e az idők jeleit? Sokféle értékfogalommal találkozunk, csak érinteni szeretném ezeket, hogy egy picit a gondolataink ebben is előbbre jussanak. Ugye van egy úgynevezett objektív érték, amelyik teljesen független a megállapítójától, független a helytől. Ez mindenkor is mindenütt ugyanaz. Például 1 kg kenyér táp értéke. Ez jó esetben mindenütt és mindenkor ugyanaz. Az azonban, hogy ez milyen érték az ember számára, az már a szükséglettől függ. Ez a szubjektív érték. Jólétben és éhségben egészen más 1 kg kenyér értéke. Most arról ne is szóljunk, hogy mennyi lesz esetleg a kenyér ára éppen manapság. És természetesen ezt is jelöli ez, az ára sem változatlan, ez az ár is függő a gazdasági helyzettől, ezt csereértéknek nevezzük, és ezek változnak időről időre, néha szenvedjük is kellőképpen. És olyan megdöbbentő az, hogy még az ember értéke is szubjektív értékké válhat, holott az ember értéke mindenképpen objektív érték kellene, hogy legyen. Azért válik szubjektívvá, mert van úgynevezett társadalmi érték is. Egyesek többet érnek, mások kevesebbet, legalábbis a társadalmi elképzelés szerint. Nézzük meg az életkori meghatározottságokat, nézzük meg a családi állapotot, nézzük meg a nemzetiséget, nézzük meg az iskolázottságot, és még mi mindent lehetne sorolni, bizony különböző módon értékelnek bennünket. Az ember szubjektív mértéke, értékrendje mérhetetlenül hamis, és egyoldalú, és önző. Mély ember ábrázolással rajzolta meg ezt William Shakespeare a harmadik Richardban, biztosan többen ismeritek, ismerjük ezt a példát, amely az angol király zsarnoki alakját ábrázolja, aki számára mások élete semmit nem ért, csak a sajátja. Akkor azonban, amikor egy vesztett csatában az élete forgott kockán, akkor így kiáltott, lovat, lovat, országomat egy lóért. És az a megdöbbentő a történetben, hogy nem akadt egy sem, egy ló sem, és egyetlen ember sem, aki biztosította volna számára, hogy elmeneküljön. 33 évesen ott veszett a csatában. Mit is ér a királyság, ha az életünk forog kockán? Gondoltam egy másik királyra is, aki 33 évesen valahogy másként adta oda az életét. Ez a király, ez a harmadik Richárd mindent megtett azért, hogy király legyen, de az élet több, mint a földi uralkodás, hatalom és birtoklás, holott minden férfit, minden embert egyébként Isten az ő királyságának mandátumával áldott meg akkor, amikor ezt mondta, hogy műveld és őrizd. Mert az ő királyságának kellene, hogy képviselete legyünk itt a földön, csak nem így, ahogyan ezt például ez a király tette, meg ahogy mi a kis királyságainkban tesszük. És nagyon jó lenne, a vesztett csatáinkban mi is felismernénk, és tékozló fiúként megtérnénk az atyához, hogy a vele való közösségben helyére kerüljön minden az életünkben. Hiszen az ember nagyon sokszor olyan dolgokhoz ragaszkodik, amit el kellene engednie. És olyan dolgokat enged el, amiket meg kellene ragadnia. Az ember hiába valót gyűjtöget, és örök értékeket tékozol. Isten rábízta az emberre az Édent, az igét olvasom, majd idézem újra, fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjébe, hogy azt művelje és őrizze, és az ember elveszítette az Édent. Az a kifejezés, ami itt először szerepel, hogy őrizze, ami rengetegszer szerepel még az Ószövetségben, ez a kifejezés, hogy őrizni a héber szó, legközelebb akkor szerepel, amikor azokkal az angyalokkal őrzi az Édent az Úr, hogy már ne mehessen be az ember, megdöbbentő ez a láplelet is a bűneset után. Igen, az ember elveszítette az Édent, elveszítette mindazt, ami rábízatott igazán, mert fellázadt Istennel szemben. Nem megyek ebbe bele, de ez is valóság, ökológiai válságról beszélünk. Miért? Azért, mert az ember nem őrzi, amit őriznie kellene, nem műveli, amit művelnie kellene, hanem visszaél vele. Isten kapcsolatra teremtette az embert, ezt mondta az Úristen, nem jó egyedül lenni, alkotok hozzáélő segítőtársat, és az ember elvesztegeti a kapcsolatait. Isten gondolatai szerint, gondolata szerint a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ez az egyetlen helyes hozzáállás. Ragaszkodik, vagyis hűséggel őrzi, műveli, ápolja a házasságát. S ma nem csak ökológiai válságról, hanem házassági válságról is beszélünk. Megdöbbentőek a magyar statisztikák. De miért? Egyetlen oka van azért, mert az ember a maga kezébe vette az örökséget. Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Mondhatom egyszerűbben így, majd én egyedül. Én majd ezt a dolgot a magam kezébe veszem, és úgy élek vele, hogy én akarom. Így is tettünk. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolt a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Igen, erről van szó. A szabadság illúziója, a függetlenség mámora ide vezeti az embert. Tékozló élethez. És ami azt jelenti, hogy elfogy minden a kezünk között, kinek előbb, kinek később, de beköszönt az éjség. Mert a távoli vidék, az Istentől távoli élet, az elveszettség állapota, ahol nem csak a dolgaink vesznek el, hanem mi magunk is elveszettek vagyunk. Én vallom, hogy ez a történet nem a tékozlásról szól. Nem a tékozló fiú története ehhez elsősorban, hanem az elveszettségről szól. Sőt, a halálról szól. Mert az apa képében az élő Istent láthatjuk meg, aki így értékeli a történteket, és sosem az a kérdés, hogy mi hogy értékeljük, hanem hogy ő, ez az én fiam, meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott, mert egy hatalmas csoda történt vele. Mert van visszaút, tudjuk, hogy van visszaút, az atyai ház ajtaja nyitva van, megnyílt Jézus Krisztusban. Jézus maga mondja a gyülekezetnek, én egy nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki nem zárhat be, ő maga az ajtó. És ha rajta keresztül visszatérünk, belépünk, akkor valóban az atya országába, az ő uralma alá lépünk újra, mert Jézus megnyitotta az utat. Olyan csodálatos, hogy a mondja jelenések könyvében önmagáról ne félj, én vagyok az első és az utolsó, az élő, halott voltam, de én élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Ő fel tudja nyitni, meg tudja nyitni a halott ember életének zárt ajtaját. Ki tud hozni bennünket a halálból az életre. Az értünk meghalt, feltámadott Jézus megnyitotta az ajtót, és ezt senki be nem zárhatja. Élhetünk vele, kezdhetünk újat, és ott új örökség vár ránk. Helyreállított kapcsolat, felhatalmazás a feladatokra is rávaló, amit felelősen használhatunk. És íme van egy különös mondata ugyancsak a jelenések könyvében Jézusnak, azt mondja, eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat, mert újra megkoronáz az Isten. De tartsd meg, hogy mondjam, egy kicsit a szavakkal játszom, magam is ele gondolkoztam ezen a kifejezésen, hogy íme az őrzés ellenőrzése. Tartsd meg, ami nálad van. Jézus ezt mondja, eljövök, tartsd meg, amit van, és senki el ne vegye a te koronádat. Mit kell leginkább megőriznünk? És próbálom már röviden, mert az órára nézek, de azért a mondani való még tart. Mire kell leginkább figyelnünk? Mit kell leginkább őriznünk? Azt mondja itt az Úr, minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki minden élet. Ha őrzöd féltve azokat, amelyek fontosak neked, és azt gondolom, hogy ez a mi feladatunk, konkréttá lebontva, hogy kik is, meg mik is ezek, de tudnunk kell, hogy akkor leginkább mindennél jobban a szívünket kell őrizni, mert hogy mivé leszünk, és mivé tesznek bennünket a dolgok, amelyek érnek, az azon múlik, hogy milyen a szívünk. Hogy milyen a szívünk. Mert a szívünk az átkódolásnak a helye. Közvetlenül a szív természetén és tartalmán múlik, hogy a külső és belső hatások milyen cselekvéshez vezetnek bennünket. A szívben motivumok vannak, mégpedig azok, amelyek az ember számára a legfőbb értéket képviselik. Jézus így mondja, a jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. A bűn lényege, hogy az ember a szívét elfordította Istentől, és a gonoszhoz fordította. Isten helyett a gonoszra hallgatott. Éppen ezért megtérés nélkül, elfordulás és odafordulás nélkül csak gonosz jön ki a szívünkből. De lehet megtérni, lehet imádkozni Salamonnal együtt, aki bölcs szívet, pontosabban halló szívet kért, amelyik arra figyel, amit az Úr mond. És akkor a szívünk már nem a gonosz uralmi területe, hanem Jézus Krisztusé, és akkor jó jön ki belőle, jó jön ki a szívünkből, mert jóra hangolt, és jóval telik meg. Ilyen szívről beszél Salamon, hiszen ebből a szívből nem a halál, hanem az élet indul ki. Ezt kell megóvni, ezt kell megőrizni mindennél jobban, minden félte dolognál jobban. Vagyis erre kell, ha lehet így mondanom most, lakatot tenni és őrizni az ősellenség, a saját istentelen vágyaink és az istentelen világ csábításai ellen. Jézus győzelme a kísértés idején a szívében lévő ige volt, meg van írva, emlékszünk a történetre. Ha ez ott van a mi szívünkben is, akkor mi is győzelmet arathatunk. Az értékeink őrzéséről gondoskodunk, a válságos időben keressük a megfelelőbb megoldásokat, mindenki ezzel van elfoglalva, zárójeles megjegyzéssel, mit ér ma az arany, mit ér ma a pénz. Biztos halljátok, mibe kell fektetni. Isten igéje azonban új sorrendet állít elénk, és ez ma is örömhír, hiszen alapvetően a szívünkre kell leginkább figyelni, mert akkor vagyunk a legnagyobb válságban, ha a szívünket ragadja el a hamisság. Ha a szívügyünk nem az élet forrásához köt bennünket, kire hallgatunk, mivel van tele a szívünk? Mert ha Isten gondolatai, szavai töltik be, akkor minden más hatás valóban átkódolódik, és másként élünk át dolgokat, és mássá is lesznek azok. Jónás hajó útja engedetlensége miatt viharhoz vezetett. A lényege az volt, hogy nem akart hallgatni az Úr szavára, rossz hajóra szállt. Miatta majdnem hajótörést szenvedtek a vele utazók. Tudomásul kell vennünk, hogy a mi engedetlenségünk hat a környezetünkre, feleségünkre, gyermekeinkre, családjainkra, a társadalomra. Ha mi nem az Úr szavára hallgatunk, és nem a szavának engedünk egyénként, közösségként, az mások válságát is eredményezheti. Nézzétek meg Pált. Pál apostol hajó útja, környezete engedetlensége, oda nem hallgatása miatt vezetett viharhoz. A viharban azonban ő az Úrra hallgatott, és bár hajótörést szenvedtek, életben maradtak, mert az ő hite és engedelmessége mások életét is megmentette. Jónás sodródik engedetlensége miatt, és másokat is bajba sodor, Pál sodródik mások engedetlensége miatt, de mások megmentőjévé lesz. Nem vesz ki bennünket a világból az Úr. Mások elrontott dolga miatt mi is sodródunk, de ha mi az Úrra figyelünk, mások megmentőjévé válhatunk. Jónás nagy mélységeket jár meg, halál torkába kerül. Pál hatalmas magasságokat jár meg. Isten tartja kezében őket, az eseményeket, sőt a környezetüket is, de láthatjuk, mit jelent, ha valaki nem őrzi a szívét, a halló szívét, és mit jelent, ha őrzi a szívét. Saját személyes életünk és környezetünk összefüggései ma is hasonlóak. Ma is vannak miattunk és mások miatt viharok, válságok. Nem kerülhetjük el őket, de egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan hatnak ránk, és mi hogyan hatunk másokra. Nem mindegy, hogy alszunk a hajó alján, mint Jónás, és bedugjuk a fülünket, és becsukjuk a szemünket. Úgy kell ráébreszteni bennünket, hogy mit is tettünk, vagy a vihar kellős közepén nyitott füllel és szemmel, hálával megtörjük a kenyeret, és mi ébresztünk rá másokat arra, hogy az Úr ígéretei igazak, és ő megtartja az övéit, és értük általuk másokat is. A nagy nyomorúság ideje is a választottakért megrövidül. Nem mi vagyunk urai a helyzetnek, hanem a világ ura, az események végeredményében az ő kezében vannak, nekünk pedig vele van dolgunk. Ezért hát ne tévesszünk célt. Ne arra figyeljünk csupán, hogy milyen módon lehet megmenteni, megóvni, megőrizni a külső életünk feltételeit. Sokkal inkább arra figyeljünk, hogy hogyan lehet megőrizni a belső ember központját, értékrendünk központját, a szívünket, mert innen indul ki minden élet. Ha a szívünk Jézusé, akkor van és lesz élet számunkra örökre. Akkor is, ha külső értelemben hajótörést szenvedünk. Mert az élet forrása felbuzog újra. Ott, ahol a szívből nem az élet indul ki, ahol a halál uralkodik, és ahol csak a földi létezés feltételei az elsődlegesek, ott összeomlás következik. Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, amely egyre világosabb lesz délig. A bűnösök útja olyan, mint a sűrű homály. Nem tudják, miben botlanak majd meg. Micsoda különbség ez. A hívő ember Pállal együtt azt is megvallja, hogy még a meghalás is nyereség. Mert az élet nem a munka, nem a család, nem a létezés, nem a siker, nem a boldogulás, nem a birtokolható földi kincsek, hanem az élet maga, Krisztus. És ha számomra is az élet Krisztus, és ha számomra is a szívem uralma valóban az övé, ha lelkével betölt, akkor a legfontosabb, a legnagyobb, az elsődleges dolog kerül igazi őrizet alá. Ezért hát minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Ámen. Csendesedjünk el. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy uralmod alá tudod, akarod venni a szívünket, hogy szív szerint, szívünkben hordozva téged, szívesen tegyük, amit te ránk bíztál, hogy az életünk valóban alkalmassá váljon minden más őrzésre, hogy az értékrendünk helyes legyen, hogy helyesen ítéljünk, helyesen döntsünk, helyesen járjunk. Kérünk téged, szentelj meg így bennünket, és add meg számunkra, hogy világossá váljon ezen a mai napon, hogy válhatunk részletekre lebontva is valóban tőled való áldott őrizőkké. Segíts, Úrunk, ebben, és kérjük, hogy te vezess tovább a folytatást nagy nevedért. Ámen. Egy ének verset énekeljünk még, a 445. dicséretnek az első versét. Szólsz hozzám, Istenem, s én választodni készen már rád bízom magam. És utána szeretettel kérjük Sanár Tamás szolgálatát.